találják majd át. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentőszolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság sétált a folyóban, amikor a sekélyvízben elérték a medertörést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az önkormányzat óvatosságra inti a strandolókat, mert az aszályos folyónál nagyon hirtelen mélyül a víz és erős sodrású. Híreink végén az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között várható. Enyhülés péntektől lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 8. rész. Vidám férfiasság.
Ha hétfő volt, akkor csak szeptember 24-e lehetett, miként medve 32 év múlva egy régi almanak naptárából kikereste. 17-e előtt alig kaphatta meg a levelét az édesanyja. Gábor, integetett feléje türelmetlenül a szőke asszony elfordulva az ezredestől. Gyere hát! A menetelő félszázadunk közben túlhaladt rajtuk. Az él már a fenyőcsoport magasságában járt. Medve természetesen sem meg nem állt, sem semmiféle jelét nem adta, hogy megismerte az anyját. Az épület sarkánál érte utól az a növendék, aki sincszer utána szalasztott. Menjen, sürgette a tiszthelyettes foga közül eresztve a szót. Az ezredes úrhoz, sziszegte villogó szemmel éreztetvén, hogy most aztán élethalál kérdés a gyorsaság és a katonásság. Medve futott tovább, s másodszor az ezredes előtt állt meg három lépésnyire. Kifulladva akart jelentkezni előírásosan, de az anyja, aki már-már a karját tárta fia felé, félig nevetve, félig megzavarodva közbeszólt.
Ó, Gábor, egyetlenem.
Azt hiszem,
mondta Kovács Bari Barbi az asszonynak, legjobb, ha magára hagyom a fiával. Még több mosolygó ránc volt az arca, mint valaha. Amíg el nem ment, medve háromnegyed részt feléje fordulva állt vigyázban, és azt sem tudta, miként üdvözölje az anyját. Tisztelegjen-e neki is három lépésről, nyújtson kezet, vagy ölelje meg. Erre nézve a szolgálati szabályzat nem adott támpontot. Medve szó nélkül tűrte, hogy az anyja odahajoljon hozzá és megcsókolja. Aztán keze fejének szórakozott és mellékes mozdulatával letörülte arcáról, ahogy szokta, a csók és a könnycsepp nedvességét, és kézen fogva húzni kezdte az asszonyt a főallé torkolata felé. Erőszakosan irányította anyja lépteit, olyasféleképpen fogta a kezét, görcsösen és mohó óvatossággal, mint Matej a kacsazsíros üvegjét. Gábor, mondta az asszony bántódott hangon. Hát láttad, hogy integetek, és csak mentél tovább? A fiú hallgatott. Szerette volna összeszedni a gondolatait, de úgy elkápráztatták az események, hogy csupa lényegtelen semmiség jutott az eszébe.
Gábor!
Hát idegességében ki is mondta az egyiket tovább. Maga elé motyogva.
Most lemaradok az uzsonna kiosztásról.
Mit mondasz? Medve fel volt zaklatva, és nem figyelt semmire. Földön túli szomjúság gyötörte hetek óta, s anyja most lecsillapította ezt a szomjúságát a puszta jelenlétével.
Drágám, felejj hát a kérdésemre,
kérlelt az asszony.
Nem szabad kilépni.
Csökönyös türelemmel újra megkérdezte. Oda se jöttél volna hozzám? Hát nem szabad kilépni a sorból, mami.
Jaj, Istenem,
medve türelmetlenül.
Úgy megijesztettél a leveleddel, drágám.
Jaj, Istenem,
miért mondta az asszony. Ilyeneket?
Úgy megijesztettél a leveleddel, drágám. Miért írtál nekem ilyeneket? Vigyél haza. Medve hangsúlytalanul ejtette ki ezt a két szót. Aztán összeszorította a száját, nem tudott többet mondani ennél. De fölöslegesnek is érezte. Abban a szempillantásban, Ahogy felismerte anyját a szökőkútnál, rögtön tudta, hogy kiszabadult innen.
Beszélj hát, édes kisfiam,
mi bánt? Vigyél haza. Csak ezt az egyet ismételgette egy darabig anyja kérdéseire, aztán lassacskán elhallgatott végképp. Ez az asszony úgy is érti őt. Éppen az bántotta őt a legjobban, hogy itt teljesen félreismerik, s hova tovább egészen más embert csinálnak belőle, mint ami. Az anyja tudta jól, hogy ő milyen. De milyen hát ő? Nem csak, hogy nem esetlen és gyáva, hanem nagy lelkű, bátor, igazságos, s boldog és jókedvű is mindig. Csak hogy itt ezt nem tudják róla. Ám bár ezt könnyű mondani, hiszen lehet mondani, nem hazugság. De kár mondani, nincs kedve mondani. Annyi bizonyos csupán, hogy neki van igaza, s nem Schulzénak, Merényinek. Mindenki téved. Nem. Sajnos ezt sem szabad elhinnie. Nem megy. Hiszen ő a leggyávább és legnyomorultabb a világon. Nem jók a szavak. Valahol talán tudja a dolgokat szavak nélkül, és ezért nem szeret magyarázkodni. Minél jobban ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság. És a végső lényeg a hallgatás táján van, csak abba fér bele. Ha tudná, amit mondani akar, akkor sem tehetne egyebet, mint hogy a hallgatásra bízza. Beszélj hát, édes fiam! Nógatta az asszony egyre. Mi bajod? Mi bánt? Néma gyereknek az anyja sem érti szavát.
Beszélj hát, édes fiam!
Sokkal később egyszer eszébe jutott medvének, hogy az anyja azt mondta neki, néma gyereknek az anyja sem érti szavát. És akkor fontosnak, keserűen mély értelműnek érezte utólag. Ezen a hétfői napon azonban szeptemberben a kerti padon üldögélve alig figyelt az asszonyra. Az anyja magyarázta, hogy örülniük kell, hogy felvették őt, ráadásul ingyenes államköltséges helyre, egy ilyen kitűnő iskolába, s hogy az ország nehéz, elszegényedett helyzetében milyen nagy dolog az, ha valakit készpálya, biztos megélhetés vár, és katonatiszt úri ember lesz belőle. Elég nagy fiú ő már ahhoz, hogy ezt megértse. És ne igyál hideg vizet, ha ki vagy melegedve, drágám. Tüdőgyulladást kaphatsz. Medve nem volt elég nagy fiú ahhoz, hogy ezt az indokolást megértse. Csak ráhagyta az anyjára. Jó katonatiszt lesz belőle, úriember. Egy percig sem hitte, hogy itt marad. De ráhagyta az anyjára. El volt kápráztatva, és könnyelműség fogta el. Nem törődött semmivel. Az anyja almát, cukrász süteményt hozott neki, amit sebesen, hangtalanul evett. Nem bánta, hogy csak ilyen rövid ideig láthatta az anyját. Majd eljön nem sokára újra. Tulajdonképpen unta is egy kicsit. Most már csak ugyan nem volt semmi beszélni valója vele. Mindegy volt, hogy 10 percig üle mellette, vagy csak 8 percig. Megkapta tőle, ami neki kellett. Medve édesanyja akkor 34 éves volt. Az orra egy kicsit pisze volt, s ha szokott mozdulatával kihúzta a nyakát és felvetette a fejét, szépségének lányosan hegyke megfellebbezhetetlensége azt mondta akaratlanul és némán, azt hirdette diadalmasan, hogy fütyül mindenre, csinálhatnak, amit akarnak, a világ mégis sokkal különb hely, az élet mégis nagyszerűbb dolog, mint amilyennek józan emberi ésszel látszik. Miután az orra, áll a nyaka, s a szőkesége a tudtán kívül is válaszolt ilyen módon mindarra, amit a fia meg sem próbált közölni vele, s ugyanazt mondta, amit régen, igazán közömbös volt hát, hogy élő szóval mit beszélgetnek és mennyi ideig. Az asszony az esti személyvonattal utazott el. Lassú, rossz vonat volt. A szabadságos transportunk is ezzel ment mindig. Döcögött egész éjszaka, sokáig állt a csomópontokon. Álmos cukorka árusok dülöngéltek végig rajta éjfélkor, 1:45-2-kor, 4 órakor. Reggel 6:30 tájt ért Budapestre. Medve az anyja látogatása után megváltozott. Egészen közönyössé vált, és hosszú ideig nem csinált semmi nevetséges, erőszakos dolgot. Várta az anyját. Tulajdonképpen rögtön várni kezdte az asszonyt, alig, hogy elment. Aztán várta minden nap. S hogy nem jött, hát minden nap csalódott. Pedig tudta, hogy remény nélkül reménykedik, s a legrosszabb az volt, hogy látta, nem tehet mást. Nem nagyon maradt egyebe, mint ez a reménytelen reménykedés. Bele kellett kapaszkodnia. El kell jönnie. Mert ha nem jön, akkor már késő lesz. akkor valami jóvá tehetetlen történik. Akkor az anyja nem értette meg őt. Nem értette meg, amit ő nem tudott elmondani, pedig felelt rá a nevetésével, a nyaktartásával, de akkor lehetséges, hogy mégsem értette meg. Medve tapasztalta, hogy a szavaival és cselekedeteivel csak nagyon tökéletlenül tud bánni, és mégis, ha néha mindent rosszul mondott és rosszul csinált is, édesanyja sohasem dűlt be ezeknek a torz, teljesen hamis látszatoknak, hanem a szíve mélyén világosan megértette őt. Hitt tehát abban, hogy a gyarló szavakon és nehezen kormányozható tetteken túl sokkal épebb és egészségesebb, titokzatos megértés köti össze egyik embert a másikkal. Hitt abban, hogy egyenesen beleláthatunk egymás lelkébe. Most ez a hite megingott. Megingott, aztán újra megszilárdult. Birkóznia kellett a kételjeivel életre-halálra, mert ha ez a rejtélyes, mély, eszköztelen megértés nincsen, ha csak déli báb volt, akkor teljesen magára marad. Kiszakad a világból, nincs többé semmilyen útja az emberekhez. Közönösen tűrt el mindent, csinálta a vezényszavakat, várta az anyját. Hosszú idő múlva, egy ködös reggelen, mégis újra kitört belőle a régi izgágasága. Halász Péter, aki előző délután csomagot kapott, skatujával a kezében odament Medvéhez.
Mostál már szájat?
Kérdezte lelkesen Hadarva. Mostál már szájat? Medve éppen a helyére ért, és csodálkozva nézett fel Petára.
Hát, hogy kinyalhasd a valagam.
Mostál már szájat? Miért? Kérdezte Medve óvatosan. De nem volt elég óvatos. Hát, hogy kinyalhasd a valagam, felelte Halász Péter. Éppen a miértet nem kellett volna mondani a medvének, mert ez volt a csattanója ennek a szellemességnek. Minden miértre ez volt a válasz. Különböző ötletekkel csikarták ki a miérteket. Hallottátok, elmarad a földrajzóra, vagy bolt az irodába, vagy le kell adni a lábszárvédőket. Miért? Hogy kinyalhast, felelték annak, aki megkérdezte. Nevetés támadt, és láttam medvén, hogy megsértődött. Ez bosszantott. Tudhatná, hogy ennek a tréfának alig van személyes éle. Velem még az este megcsinálta ugyanezt Halász Péter. Beugrottam, mert azt hittem meg akar kínálni a csomagjából. És nekem is rosszul esett a tréfa, hiába tudtam, hogy nincs személyes éle. Csak hogy az más volt. Én, ha nem is józanul, de majdnem érthető regényességgel, egy szikrát számíthattam rá, hogy esetleg megkínál. Medve mégis megsértődött. Ez bosszantott benne. Voltaképpen mi a lópikulát akar, gondoltam dühösen. Még levonuláskor is égtek a lámpák, pedig ilyenkor már virradt. Október elején jártunk. Ahogy kiléptünk a főkapun, először visszahőkölt az ember. Sorra minden takpár megtorpant egy pillanatra. Féltünk belemenni a kásás, sűrű ködbe. A csuklót bajos volna polgári nyelvre lefordítva mondjuk kötelező csoportos reggeli tornának nevezni, mert egyfelől nem is volt kötelező, csak annyira, amennyire a harangnak kötelező szólni, ha húzzák, vagy amennyire a fejszének kötelező kint tartózkodni az udvaron, ha kihajították. Másfelől pedig senki sem erőltette azt a látszatot, hogy testedzés a célja. Pusztán arról volt szó, hogy hajnalonként egy fél órás büntetéssel kezdjük mindig a napot.
Karokat!
Csípőre! Kettőt! Egy-kettő, föl, terpezállás, karokat, négy. Keresztbe kasul szálltak, úsztak a kiáltások magasabb, mélyebb, közelebbi, távolabbi hangokon, és elenyészően csekély, rossz hiszeműség kellett csak hozzá, hogy az ember ne értse meg, ki vezényel, mit és kinek. Szorongva tétován emelgettem a karomat, amikor észrevettem, hogy a jobboldali szomszédom kedélyesen zsebre vágta a kezét, és nyugodtan ácsorog egy helyben, nem csinálja a vezényelt gyakorlatot, mintha nem is hallaná. Lassan elmúlt a pánikérzésem, és követtem a példáját. A sűrű ködben mindenki lazsált, csak a balra előttem álló Medve Gábor csuklózott szorgalmasan és maflán. Úgy láttam. Október utolsó napjaiban egy délután kivonultunk a városi fényképészhez. Medve akkori arcára már nem is emlékeznék, ha ez a régi felvétel meg nem őrzi. Elég bamba kis kölyköknek látszunk rajta, amolyan se hús, se halmódra, óvatos alamuszi szemmel néztünk a világba. A kedvezményes vasúti igazolványhoz kellettek ezek a fényképek. Szerdán Marcel főhadnagy kiosztotta az elkészült fényképeket, hogy a kötelező levélben hazaküldhessük szüleinknek. Az ebéd utáni első órában jött be hozzánk, lerakta maga elé a katedrálra a borítékokat, és névsor szerint szólított oda bennünket szokott sietőségével. Nem sokat bakafántoskodott, hogy ki hogyan áll meg előtte vigyázban. Bónis, borsa, parancs, parancs.
Bot,
burger. Odaadta tovább, fel sem nézett, úgy nyújtotta az elébe lépők kezébe a kis borítékokat. Senki sem zavart vissza a helyére, amiért nem pattant fel elég gyorsan, és nem lépett oda elég feszesen. Azt is eltűrte, hogy aki már megkapta a fényképet, vígan mutogassa a szomszédjának. Itt ott vihogtak, kellemes hangulat támadt. Matej, medve, merényi, parancs, parancs, parancs!
Mirkovszki.
Ahogy fogyott a halom, Marcel főhadnagy egyre sebesebben osztogatta. Jobbról-balról haladtunk el a katedra előtt egymás sarkában, és ment a dolog tempósan, csak egyszer akadt el egy pillanatra. Mirkovszki Orbán, öttevényi, parancs, parancs! Marcel Karcsi most egy percre felnézett, és szórakozottan összehúzta a szemét, mint aki érzi, hogy egy parányi kis műhiba történt. A főhadnagy egy pillantást vetett öttevényi borítékjára, zsebrevágta, és olvasta tovább hangosan a neveket. Pongrácz, Szabó, Szeredi! Ez a kis zökkenő volt számunkra az utolsó megnyilvánulása öttevényi létezésének. Egy héttel előbb a fényképész sárga földszintes házának macskaköves udvarán még ott tácsorgott velünk. Elég érdektelen, unalmas gyereknek tartottam, nem sok fizet zavart. Benne volt az intézeti énekkarban, kicsit elállt a füle. Ugyanúgy lenyelt és eltűrt mindent, mint mindnyájan. Aztán egyszerre csak megbolondult, megbokrosodott. A barátja védelmében teljesen váratlanul felelősségre vonta merényéket, és végül panaszra ment ellenük. Jaks Kálmánnak hívták a barátját, mellette ült a tanteremben. Én viszont egy rajban voltam öttevényivel október közepe óta, vagyis mióta megszűnt az újonc félrajunk, és beosztottak bennünket a századba. Bal kéz felől előttem csuklózott reggelente, körülbelül ott, ahol medve állt azelőtt, csak hogy ő nem csinálta buzgón a fekvő támaszokat, ha sűrűköd volt, hanem ugyanúgy lazsált, mint mindnyájan. Ezt én is megtanultam azon az őszön, és azóta soha nem érzek pánikot sűrűködökben, általános zűrzavarban. Világfelfordulások idején, bombázott, sötét városokban és vesztett háborúkban, hanem csak zsebre vágom a kezem, és nyugodtan ácsorgok egy helyben, az egekből alábocsátott ólomfüggönyök alatt. 1944 nyarán Szeredit a hadbíróság ine figie megfosztotta rangjától, és inkontumáciam golyó általi halálra ítélte hűtlenségért. Ez hazaárulást jelentett. A tárgyalást pedig azért kellett a vádlott távol létében megtartani, mert aznap éjjel, mikor lent voltam nála váradon, 5,5 órával előbb, mint az elfogatására kiküldött tiszti járőr, nem sokkal éjfél után valaki nagyon halkan megzörgette Szeredi utcai ablakát.
Engedj be, Szeredi!
Erezd be, Szeredi! Mondta egy hang nagyon csöndesen és határozottan. Szeredi szó nélkül kiment kaput nyitni. A látogató ismerte a járást. Századosi egyenruhát viselt, és elég magas, sovány, korán őszülő fiú volt. Tudtam, hogy rohadtul piszok helyzetben van Szeredi. Ott kezdődött, hogy az ember nem árulja el a hazáját. Még ha rohadt is a hazája, ez csinálja más. Piszok munka, ember nem csinálja. Ott folytatódott, hogy az ember nem adja hóhérkézre a szeretőjét, még ha egy szóval sehogy se. De éjfélre már az volt a téma, hogy amit az ember megtett volna a szép, rohadt szeretőért, azt most már nem lehetne megtenni egy piszok, ártatlan gyereklányért. Szeredi Dani jól belemászott ebbe, csőbe húzták. Most csodára kicsellózott velem a sors, mondta volna, de nem kellett mondania, úgy is tudtam, hogy ezt gondolja. Ahogy Szeredi egy pillantást vetett felénk, a látogató is követte gépiesen a tekintetével, vagyis ránk nézett, és már vissza is fordult Szeredi felé, majd eszébe jutott valami, és újra felénk fordulva, váratlanul odaszólt nekem egykedvű, barátságos, magától értetődő hangon, és még a mosolyán sem kellett változtatnia.
Szervusz, bébé.
Szervusz, bébé. Jaks Kálmán volt. 14 éve nem láttam. Öttevényinek volt a barátja. Arra gondoltam, hogy nagyon nem szeretném, ha bajba keveredne most váradon. A tehetetlen összetartozásnak időtlen időkre szóló köteléke bogozott össze bennünket. Valami, ami kitermelődött, tejsav vagy gyanta a sebekből, izomlázból, fájdalomból, törekvésekből, és lehetővé tette, hogy éljünk. Valami, ami talán kevesebb a barátságnál, és több a szerelemnél. A civilek is össze vannak kötözve, a Himalája hegymászója, szerelmesek, mert másként nem megy a dolog. Mi azonban ráadásul tudtuk, hogy mindenen túl mindnyájan külön mérkőzést játszunk a magunk sorsával. Ha jaksot agyonlövik egy falnál, ez az ő dolga lesz. Nem ismertük a sorsa játékszabályait, csak azt tudtuk, Szeredi is, Medve is, én is, maga Jaks is, hogy egy ponton túl, mint mindnyájan, már egyedül vívja ő is nagy mérkőzését, és senki emberfia nem jöhet a segítségére. Ezért volt szívósabb és tartósabb a mi kötelékünk, mint a hegymászóké vagy a szeretőké. Mert ez a tudás is eleve bele volt szőve.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 8. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás, közreműködött Juhász Jácint, Nagy Gábor, Molnár Zsuzsa, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 9. rész. Öttevényi a panasz rovatban.
Öttevényi esete halottak napján, vagy az előtte való pénteken, 1923-ban kezdődött. Öttevényi háromgombos volt, jeles növendék, elég érdektelen alak. Tudtam róla, hogy misére jár reggelente, mint Tóth Tibor, a lányos képű újonc. Monsignor Hanák minden hajnalban misézett a második emeleti kiskápolnában. Pontosan 17:30-kor, ébresztőkor kezdte. A napos 3:45-kor körül járt a sötét hálóteremben, és felrázta mindazokat, akiknek ébresztőre kellett jelentkezniük, vagy kápolnába akartak menni. Medve is járt a kápolnába. Még október közepén engedélyt kért a monsignortól, hogy más vallású létére járhasson a misére, és ettől fogva másodnaponként, amikor Schulze volt szolgálatban, a kápolna hátsó padjában üldögélve töltötte el az időt ébresztőtől a levonulásig. Így megmenekedett a nap legrosszabb fél órájától, Schulze legnehezebb perceitől. Ez megért neki nem csak egy-egy misét, hanem egy-egy drága fél órát is az alvásból. Monsignor Hanák sosem késett. Tóth rendszeresen minisztrált neki. Tóth Tibornak mindig tiszta és rendes volt az öltözéke. A B-osztályból átszivárgott a híre, hogy színjelesre áll, három gombos lesz belőle. Példás volt a maga viselete is. Mi többiek már kaptunk mindenféle fenyítést, ő még nem. Olyan holdkórosnak tartottuk, és szinte kivívta magának a jogot a különbségéhez, egyrészt a konokságával, másrészt azzal, hogy mihelyt gyötörni kezdték, nyomban sírva fakadt. Nagy önuralom kellett ahhoz, hogy Tóth Tibor az első mozdulatra sírva fakadjon, s bölcs eljárás volt tőle, de nem rokonszenves. Matejt se szerettem az önuralmáért. Honnét van annyi akaratereje, hogy takarékoskodjon a kacsa zsírjával, és így beossza magának? A délelőtti kenyérnyi szállását már nagyon ismertük, de egyszer a délutáni szünetben is előszedte, aztán ráfizetett a dologra. Kalugyerszki, akinek mindig adott egy csipetnyit a zsírból, az üveghez emelte a kenyerét, Mufi a háta mögé settenkedve hirtelen ügyesen előre nyúlt, lenyomta a kezét és odatolta a saját kenyerét, tökéletes időérzékkel kiszámítva azt a pillanatot, amikor Matej már nem tudta megváltoztatni a mozdulatát, s a zsebkéséről a zsír menthetetlenül rákenődött Mufi kenyerére. Matej dühös lett. Nevettek körülötte. Talán haragjában megfeledkezett szokott óvatosságáról, talán túl nagy feltűnést keltett, hogy nem, Varjú egyszerre csak megkaparintotta az üvegét, és eliramodott vele. Izgatott megdöbbenést támadt, Matej rohanni kezdett utána, de az asztalkák közt útját állták. Mire odaért, a Varjú már szétosztogatta Burgernek, Halász Péternek, Merényinek, Homolának a zsír jó részét, és mint a cselező labdarúgó, mindig a hátát fordítva Matej felé kikisiklott előle, s védte ügyesen a befőttes üveget, amíg Kalugyerszki közben nem lépett. Elvesztette a fejét. Az asztalok közt elébe került a varjúnak, útját állt a tárt karral, s ezzel véget vetett a jó mókának. Varjú villámgyorsan átjátszott az üveget Burgernek, Matej megtorpant, ahol volt. Amikor Kalugyerszki két széket megkerülve Burgerhez ért, a vörös fiú visszadobta a zsíros üveget a varjúnak, Kalugyerszki iparkodott vissza. Megint nagy nevetés támadt, dobálni kezdték az üveget, Merényi, a vörös Burger, a varjú ide-oda. Kalugyerszki forgott utána, ugrált, de hiába. Egyszer aztán no, valahogyan kicsúszott varjú kezéből a üveg, s bár elkapta estében, de túl görcsösen, s akár szándékosan csinálta, akár nem, úgy festett, mintha két marokkal oda csapná az asztal lábához. Matej zsíros üvegje izzé borrá tört. Kalugyerszki éppen odaért, és a varjú ráordított. Most eltörted! Merényi mozdulatlanná vált, egy pillanat alatt elkomolyodott, odaintette magához Kalugyerszkit, és lassan, szaggatott ütemben pofozni kezdte.
Erezd le a kezed!
Ezt ismertük.
Le a kezed!
42-en voltunk az A-osztályban. Meg sem ukkant senki. Szék se csikordult, lapozás sem hallatszott. Merényi összehúzott szemmel, merev arccal nézte áldozatát, mint egy tárgyat, amely a saját tulajdona. Halk lefolytott hangon szólt rá néha.
Erezd le a kezed!
Erezd le a kezed!
Le a kezed!
Aztán csattant élesen a tenyere. Váratlanul kétszer is egymás után. Néznünk kellett őket, mert mindnyájunknak szólt ez. Nem volt kellemes, mert Kalugyerszki végül is nem volt akárki. Csak most a szemünk láttára bukott le közénk az átlag sorba, okulásunkra. Okultunk. Ködösen még azt is értettem, hogy haragudni kell rá. Néhány napig Matej sem állt szóba vele, de később kibékültek. Öttevényi esete ilyesféleképpen kezdődött, bár egészen másként folytatódott. Szombaton gyakorlat volt, utána Schulze kincstári sétával vette el az egész uzsonna szünetünket. Körbejártuk egyszer vagy másfélszer a parkot a külső fasorban. Ez nem ment büntetés számba. Közönséges aljasság volt, gyilkosság, gaztett. Schulze elrabolt a nyomorult kis szabadidőnket a tanteremben. A parkban Kolaltó mellém lépett.
Csomagod jött.
Igen.
Honnan? Csomagod jött.
Láttam a postakönyvet.
Láttam a postakönyvet, mondta. Fent a tanteremben séta után Schulze kiadta a csomagomat, és mindjárt szét is osztotta. Ezt tudhattam előre. Csak a születésünk és nevünk napjára kaphattunk hazúról élelmiszercsomagot. Ha máskor jött, szétosztották a szakaszunknak meg a rajunknak. Egyszer már így jártam. Akkor még nagyon elkeserített, de azóta anyám nem küldött, tudta már a rendet. S a nevem napja még messze járt, majd ha tavaszba fordul a tél. A tél. Ami még el sem jött. Júlia küldte a csomagot, aki nem tudta a rendet. Anyámat Évának keresztelték, a húgát Júliának. Az én Júliám. Csöpnyi gyerekkorom óta a legjobb barátom. Nem hasonlított a világ egyetlen nagynénéhez sem. Most eljegyezte magát, és írt egy hosszú levelet. Amikor Schulze átment a B-osztályba, Lackovics Józsi különösebb rosszindulat nélkül, jó kedvében és féktelenségében felkapta a levelemet, és mókázva fennhangon olvasni kezdte. Édes BB, drága kis öregem! Édes BB! Ordított fel a boldogságtól nyerítve, csapkodni kezdte tenyerével az asztalomat. Édes BB! Elvörösödtem. Csak Halász Péter arcát láttam, ahogy kicsit meghökkent, behúzta a nyakát, majd vigyorogni kezdett ő is a többiekkel. Meg kell adni, becsületére vált, hogy eddig nem árult el ezt a kínos becéző nevemet. Édes bébé! Valahonnét hozzám vágtak egy könyvet. Lebuktam a tanszerládám mögé, igyekeztem vigyorogni, a vállamat vonogattam, heheréztem hülyén. El is értem annyit, hogy lassacskán egy végtelenségnek tűnő negyed óra múlva abba hagyták. Mindenáron vissza akartam szerezni Júlia levelét. Ezért voltam képes ilyen szívósan megjátszani a közönösséget. Azonban inkább Öttevényinek köszönhettem, hogy elterelődött rólam a figyelem, mint a fölényes önuralmamnak. Merényék a megszokott módon erőszakoskodtak, előbb Jakssal, aztán Öttevényivel. Jaks már egy hete takarékoskodott a hazúról kapott szerény elemózsiájával, én is tudtam, hogy van még almája. A többit ki lehetett találni, de hogy Öttevényivel mit műveltek, azt nem tudtam. Úgy rémlett, beletúrtak a fiókjába, és elvették a noteszét. Csak a vacsoránál kezdtem észrevenni, hogy némán terjed valamiféle titkos izgalom. Vacsora előtt fent, kézmosáskor láttam, hogy Jaks Kálmánt a mosdóban közrefogták, és Merényi tárgyal vele. Azaz kurta kérdéseket tett fel neki, és félig becsukott szemmel figyelte az arcát, ahogy szokta. Az étteremben öt tevényi két asztalnyira miénktől, mereven maga elé nézve ült a helyén. Nem beszéltek hozzá. Öt tevényi közvetlenül vacsora előtt a tanteremben, amikor a napos végigment a sorok közt, hogy összeírja a másnapi kihallgatást, beiratta magát a panaszrovatba. A napos először röhögött, aztán tiltakozott, végül meghökkent.
Nem maráskodj! Írjál be!
Idegesen megrázta a fejét, és tovább akart menni. Írjál be! Mondta öt tevényi. A kihallgatási naplóban csak ugyan volt egy panaszrovat. A gyakorlatban azonban még nem fordult elő, hogy valaki panasszal élt volna, mert ez szigorú büntetéssel járt. Sem Schulze, sem a tisztek nem csináltak titkot belőle, hogy minden panasz alaptalannak fog minősülni, és így nem ajánlatos megpróbálkozni vele. Csak az üres rubrika futott heteken, hónapokon, évtizedeken át a kihallgatási naplóban. Ezen a szombati napon mégis, november 3-án, 1923-ban belekerült öt tevényi növendék neve. Megkötötte magát, nem tágított. Azt hittük, hirtelen megkergült. Beíratta, hogy Homola, a Varjú és Merényi elvették erőszakkal Jaks csavarós penkala ceruzáját s az önoteszét. Összetörték a toltartója fedelét, megrongálták mindenféle holmiát. A napló Schulzéhoz, onnét pedig a század irodába került. Mindezt nem lehetett többé visszacsinálni. A hálóteremben vacsora után Schulze magához hívta őt, és kimentek a folyosóra. Sokáig kint maradtak. Schulze később Merényit és Homolát is kivitte. A folyosóra, vagy a század irodába, nem tudom hová. Szeredi kiment az árnyékszékre. Amikor visszajött, nem álltam meg, nyaggatni kezdtem.
Na? Kint van?
Ha? Kint vannak?
Schulze, nem láttad őket?
Szeredi vállat volt. Mert tudja ő.
Schulze,
mondtam halkan. Nem láttad őket?
Állatság,
Szeredi nem felelt.
Hát nem.
Berakta a cipőkefejét az alsó fiókba, és betolta a fiókot.
Édes bébi.
Állatság, mi? Hát nem, Szeredi felej hát. Suttogva kérdezgettem, kihajolva az ágyamból. Szeredi fel sem nézett az éjjeli szekrényből. Elefes, mondta. Édes bébi. Az első csupán semleges trágárság volt, vagyis kitérő felelet. A bébi sértés, ezt ma délután tanulta. De Szeredi nem vigyorgott hozzá, hanem csak vállat vont. Inkább a leveledre vigyáztál volna jobban, te balfék, gondolta magában dühösen. Ezt akkor már novemberben tisztán lehetett érteni. Értettem. Két nap múlva hétfőn öt tevényit simán kicsapták. Vasárnap már nem volt szabad szóba állnunk vele, sem beszélni hozzá, sem kérdezni tőle, sem felelni neki. Merényi azt sem engedte meg, hogy hozzáírjen valaki. A mosdóban visszarántotta Homolát, aki éppen félre akarta taszítani öt tevényit egy csap mellől, szokása szerint, hogy ne kelljen várnia. Délután Zamencsik Bélát verte meg vonalzóval, mert odament öt tevényihez. Csak a könyvemet, csak a könyvemet, hebegte Zamencsik, kértem vissza tőle is, és... Térdelj le, mondta Merényi. De csak a... Térdre! Zamencsik gyorsan letérdelt. Aztán négy kézláb körül járta a tantermet, és közben fennhangon mocskolta önmagát Merényi kívánságára. Egyébként senki sem gondolt arra, hogy megszegje a tilalmat. Öt tevényi ki volt közösítve. Irtózva húzottunk el tőle. Öt tevényi meglehetősen egykedvű volt, bízott az igazában, és hidegvérűen fogta fel az eseményeket. A legnyugtalanabbnak pedig Jaks Kálmán látszott. Vasárnap délutántól fogva ő sem beszélgetett a barátjával. Hétfőn a kihallgatás percek alatt lezajlott. Öt tevényi elmondta a panaszát, a kopasz alezredes egy szót sem felelt, nem is kérdezett semmit, csak tisztelgett és tovább lépett. A többi ügyet is nagyon kurtán intézte el. Aztán visszament Schulzéval a század irodába. Az egész délelőtti szünet alatt, és még utána is folyt odabent a jegyzőkönyvezés. Engem Kollaltóval együtt rendeltek be, körülbelül tizediknek vagy tizenkettediknek. A századparancsnok lapozgatott, aztán kérdéseket tett fel. Hallottuk-e öt tevényi növendék kijelentéseit ekkor és ekkor, vagy máskor egy másikat, mondta-e ezt, mondta-e azt? Zavarodottan hallgattunk. A kopasz alezredes mindenféle trágár és istenkáromló kifejezést idézett. Mindnyájan használtuk ezeket a szavakat, természetesen minden jelentőség és célzatosság nélkül, de az alezredes szájából meghökkentő volt hallani.
Nos?
Nos?
Mi az?
Az aleszkázás. Látván habozásunkat erélyesebb lett.
Ismerik ezt a noteszt?
Mi az?
Nem.
Mások hallották, és pont maguk nem?
Nem is.
Ismerik ezt a noteszt?
Igen.
Öttevény noteszét mutatta. Nem, mondtam. Igenis, mondta Kolata ugyanekkor. Nem ismeri? De igen, feleltem gyorsan. Kié? Öttevényé. Molnár őrnagy, aki már előbb maga elé húzta nyitott kihallgatási jegyzőkönyvet, közben kikeresett egy részt belőle, és amikor a notesszal végeztünk, váratlanul átvette a szót. Fennhangon olvasni kezdte. Pávián.
Húderes
pávián ülep.
Le van tojva
a púderes pávián.
Ezt sem hallotta?
Az őrnagy felnézett, és egyenesen Kolatónak szegezte a kérdést.
Növendék ezeket a kifejezéseket.
Ezt sem hallotta?
Nos?
Kire értette öttevényi növendék ezeket a kifejezéseket? Nos? Csak mondja, ki bátran halljuk.
Nem tudja?
Kire értette?
Nos?
Nem tudja? Nos?
Feleljen.
Kolató összeszorította a száját.
Feleljen. Értette.
Az őrnagy úrra értette. Mondta vére Kolató halkan. Ez volt a helyes felelet. Kolató hangjában őszinte udvariasság volt, s egy leheletnyi sajnálkozás. A halántékán finom izzadság csillogott. Még azt kellett bevallanunk, hogy egyikünk sem látta, hogy merényi növendék elvett volna bármilyen ceruzát jaks növendéktől. Aztán Molnár őrnagy elnyomta a cigarettáját. Aláíratta mindkettőnkkel a jegyzőkönyvet, és mehettünk. Öttevényi sorsa azonban már régen el volt döntve. Erkölcsi romlottsága, sorozatos fegyelemsértései és veszedelmes bomlasztó befolyása miatt kizárták az ország összes középiskolájából, úgy emlékszem, egy évre legalább, mi tőlünk pedig természetesen örökre. Nem csak Molnár őrnagy, hanem még Marcell Karcsi is tisztán látta, hogy Öttevényit saját bajtársai vetették ki maguk közül. Hiába próbált mások befeketítésével elébe vágni ennek, a közfelháborodás mintegy elsöpörte. Akkor vált kilátástalanná a helyzete, amikor ellene vallott a barátja, Jaks Kálmán is. Jaks lehorgasztott fejjel jött vissza. Nem nézett se jobbra, se balra. Árva gyerek volt, apja elesett a háborúban, anyja sem élt, öreg nagyanyja tartotta el, akinek Szegeden volt egy dohánytőzsdéje Felesben. Ha őt is kidobják innen, nem járhatott volna iskolába. Itt államköltségen nevelték, de civil gimnáziumra nem telt volna a fél trafikból. Talán, ha mindezt tudatosan megfontolja, és józanul számot vet a helyzettel, könnyebb lett volna neki. De csak meg volt ijedve, és meg volt zavarodva. Sosem felejtem el azt az arcát, ahogy visszaült Öttevényi mellé azon a napon. És úgy elszótlanodott abban az órában, hogy később is örökre szűkszavú maradt. Öttevényi kedden délben ment el, az órákon már nem vett részt. Senki nem sajnálta őt. Már vasárnap kitalálták rá merényiék, hogy önfertőző. Maga a szó elég volt ahhoz, hogy rögtön bemocskolja Öttevényit. Rátapadt azon mód ragályos ocsmányságával. Egy pillanatra ellenkezés támadt bennem, és valamit morogtam egészen halkan Kolátónak.
Rá akarnak kenni mindenfélét.
Kolatónak másút járt az esze, szemembe nézett nyílt pillantással, s amikor megértette, hogy miről beszélek, elkedvetlenedett. Vagy úgy, mondta, mindegy. Aztán elfordult. Öttevényit azonban ettől fogva nem engedték egyedül az árnyékszékre. Ketten, rendszerint Merényi és Varjú beálltak hozzá a fülkébe, és ellenőrizték, amíg a dolgát végezte. Ez nem ment simán. Végül Öttevényi mégis kénytelen volt meghátrálni. Amikor bejöttek a tanterembe, Merényi magához intette.
Gyere ide.
Összerándult a gyomrom. Mint ha késsel vágnák el a zajt, az ember megmerevedett a helyén. Öttevényi gépiesen indult Merényi felé, aztán megállt. Mit akarsz? Dadogta ideges vakmerőséggel. Mégis tett még
mit
néhány
akarsz?
Lépés Merényi felé.
Mit akarsz?
Ide.
Le a kezed.
Mit Ki akarsz? Hazudik? Mondta Öttevényi újra, miközben engedelmeskedett neki is elébe állt. Le a kezet, mondta Merényi. Ki hazudik? Öttevényi leengedte a kezét, és nem felelt. Jó darabig állt a Merényi pillantását, aztán persze mégis pislogni kezdett, és lesütötte a szemét.
Ki hazudik?
Kapott egy pofont bal kézről.
Ezt is bepanaszolhatod.
Amitől megtántorodott.
Meg ezt is.
Ezt is bepanaszolhatod.
Le a kezet, ki hazudik?
Ordított rá Merényi. Meg ezt is. A térdével hirtelen hasba rúgta, és egyidejűleg pofozni kezdte az összecsukló öttevényit. Néztük. Dagadt volt a szája és cserepes. A nyakszegélye kiállt hátul a gallériából.
Elmehetsz.
Elmehetsz, szólt rá öttevényire Merényi jó sokára. Amikor kedden végül tényleg elment, örökre, nem sajnáltuk. Menjen a fenébe, gyáva áruló, férfiatlan, fajtalan alak. Önfertőző. De mindamellett nem volt jó nézni, ahogy csomagolt a hálóteremben. És kelkáposzta volt megint ebédre főtt marha hússal, ronda mócsingok. Igaz, hogy utána túrós palacsintát kaptunk. Délután jött a gyakorlat. És újra Schulze.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Kutas József, Velencei István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Protekció. Ambrus Zoltán novelláját Harkányi Ödön olvassa fel.
Az öreg Pető reggeli 7 órakor már fent volt a minisztériumban. A számolásait olyankor szerette elvégezni, amíg egyedül lehetett, s a többiek beszélgetése nem zavarta. Egy idő óta szinte üldözte a szórakozottság, s minduntalan belezavarodott a sok összeadásba. 7 órakor a többiek még aludtak. A granáriumnak csúfolt nagyszobában az öreg számtiszten kívül csak a szolga foglalatoskodott, aki éppen akkor készült el a sepréssel, és miután minden asztalra egy-egy skatulya gyufát készített, tintát töltögetett a kalamárisokba. Az öreg ember vígan látott a munkájához, és 9 óráig, amikor a legkorábban kelő kollega megérkezett, vagy 200 számoszloppal végzett. Ekkor másfajta munkát vett elő, mert tudta, hogy ezután már nem dolgozhatik békén. Amíg csak a kollégái beszélgetnek, még hagyján. Ezek közömbös dolgokról beszélgetnek, rájuk nem figyel. Bánja is ő, ki érdemli meg az előléptetést, és ki nem. Kit fognak legközelebb mellőzni, és kivárhatja joggal, hogy végre valahára megjavítsák a fizetését. De 10 óra tájban, mikor megérkezik az ellenőr, és éppen az ő asztala mellett kezd fecsegni azzal a léha ficsúrral, akit annyira gyűlöl, ezek már másfajta dologról beszélgetnek. És ő, akárhogy erőlködik, nem bírja megállni, hogy oda ne figyeljen. Pedig minden nap fölteszi magában, hogy másra fog gondolni. Az öreg Pető íróasztala éppen a kályha mellett állott. És Kajetán Vince, az ellenőr, mielőtt rá tudta szánni magát, hogy hozzáfogjon a munkájához, néha egy óra hosszat is ott áldogált a kályhánál, a kezét lábát melengetve. Eközben, hogy az unalmát elűzze, Blitz Árpáddal szokott beszélgetni mindenféle nem hivatalos dolgokról. Ez a Blitz Árpád vagyonos fiú, és a minisztérium legfiatalabb gyakornoka volt, akinek most ideiglenesen azért kellett a számtanácsos osztályában őgyelegnie, hogy egészében megismerhesse az ügykezelést. Se az ellenőr, se Blitz Árpád nem sokat törődtek a mellettük körmölgető emberrel. Legalábbis úgy tettek, mintha meg se látnák. Hanem azért a beszélgetésük már előre izgatta, és végül minden nap megbosszantott az öreg Petőt. A legtöbbször annyira kiverték a sodrából, hogy nem tudott tovább dolgozni, és míg amazok abban nem hagyták a fecsegést, csak színlelte a munkát, összefüggés és értelem nélkül való szavakat, mondatokat firkálva a külön ecélra szánt papírra. Ma különösen érdekes dolgokat kellett lenyelnie. Blitz Árpád elbeszélte az ellenőrnek, hogy micsoda kalandja volt egy színiiskolás kisasszonnyal. A kisasszony nem kapott tőle olyan nagy jutalmat, amin őt várt, és azért meg akarta őt lopni. Ez a kis történet mindenféle általánosításhoz vezette a beszélgetőket, és vagy fél óráig tartó moralizálás során az ellenőr hosszasan bizonygatta, hogy azok a nők, akik a színipályára lépnek, nem őrizhetik meg a tisztességüket. Amibe végül Blitzár Pál is belenyugodott. Az öreg Pető nagyon szeretett volna rájuk kiáltani. De hát mit mondjon nekik, hogy igenis, ezen a pályán vannak tisztességes nők is, hogy az ő lánya is színi iskolai növendék, és az ő lánya tisztességes lány. Hogy ezt az urak is tudják, és már csak azért is gyalázatos dolog, hogy ő előtte ilyeneket beszélnek. Vitatkozásba elegyedjék velük a lánya tisztességéről. És mi eredménye lehetne ennek a vitának? Semmi haszna. Csak az az eredménye, hogy összeveszne az ellenőrrel, aki éppen százféle módon töltheti ki rajta a bosszúját. Aztán a fizetésjavítás sokat tárgyalt kérdésére tértek át. Blitzár Pált kijelentette, hogy olyan basát, mint az ő államtitkárjuk, még nem látott a világ. Amíg ezt a kedves grófot a politika ki nem buktatja a minisztériumból, csak is olyan tisztviselő mehet előre, akinek a felesége vagy a lánya holmi apró szívességeket tett a gróf úrnak. Megjósolta, hogy előléptetésben vagy fizetésjavításban legközelebb egyes-egyedül olyanok fognak részesülni, akiknek a folyamodását női ajkak tolmácsolják, vagy akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy feleségüket vagy a lányukat már korábban bemutathatták az államtitkár úrnak. Vagy 10 percig forgatta a kést a vén Pető szívében. Az öreg számtisztnek minden erejére szüksége volt, hogy közben ne ordítson. De eszébe jutott, hogyha megtalál szólani, csak annál rosszabb. Hogy holnap mindenki erről beszélne. Hogyha botránycsap, ez lehetetlenné teszi a hivatalában, hát elnyelte ezt is, és hallgatott. Pedig szinte bizonyos, hogy legközelebb őt is részesíteni fogják egy kis fizetésjavításban. 5 éve már, hogy semmit sem kapott. Régen rajta volna a sor, és az államtitkár, aki hát jó akarattal van iránta, nem fogja őt mellőzni, mint az elődje tette olyan igazságtalanul. És ha megkapja azt a rég várt 100 forintnyi fizetésjavítást, hát ő róla is ilyeneket fognak mondani? Vajon nem céloztak-e éppen őrjá? Vajon nem tudódott-e ki, hogy az államtitkár úr tisztára azért, mert nagyon érdeklődik a művészetek iránt is, mert nem nézhette, hogy egy ritka, fényes tehetség elkallódjék, a maga zsebéből fizeti azt a tanítómestert, aki a kis Pető Juliskának magánórákat ad. Hát a gróf azt ígérte, hogy senki se fog erről tudni. És a gróf egyebekben is állotta a szavát. Juliskát nem is látta azóta. Olyankor, ha a barátnőjét meglátogatja, Juliska soha sincs lennél a barátnőjénél. Juliska azóta be se tette a lábát Léviához. A grófot pedig még az utcán se, messziről se látta. Juliska maga mondta. És Juliska nem tud hazudni. Hát persze, mégis megtudhatták a dolgot mások is, mert meg lehet, hogy a tanítómesternek a gróf világos kikötése ellenére eljárt a száj. Miért is egyezett bele ebbe a támogatásba? Akármilyen nemes lelkű és önzetlen a gróf, sohasem helyes dolog az, aminek titokban kell maradnia. Tehát visszautasíthatta ezt az ajánlatot? A grófot már az ő vonakodása, aggodalma, gyanakodása is sértette. Megbosztanthatta ezt a derék, nagy lelkű embert, aki olyan kivételes jó akaratot tanúsított iránta, és magára haragíthatta a fellebb valóját, a hivatal fejét, akitől az előmenetele függ, és akinek csak egy szavába kerül, és örökre elveszítheti ezt a kis hivatalt, amely legalább a száraz kenyeret biztosítja neki. Gondolatai egyre messzebbre kalandoztak. Hát miért is egyezett bele, hogy Juliska a színi iskolába járjon? Folyton a fülében csengtek öreg sógorasszonyának kegyetlen szavai. Pető, Pető, Egész életedben derék ember voltál. Hogyan adhattad hát a lányodat a szíli iskolába? És ha így beszél a rokon, csoda, ha az idegenek még kevésbé kimélik. Hamazok már régóta elhallgattak, de még folyvást képtelen volt dolgozni. Olyannyira felháborította, amit hallott. Ki akarta verni a fejéből az egészet? Ezek beszélnek. Ezek? Epéskedett magában. Jobb volna, ha a maguk háza előtt sepernének. Ez az úr akarja megállapítani, melyik nő tisztességes és melyik nem. Ha az, akinek a felesége ugyancsak beszéltet magáról. Vajon tudja-e ez az úr, hogy mit csuttognak az ő feleségéről? Nem csak a tisztviselők, hanem már a szolgák is. Hogy ő nagysága nem azért vesz drága ruhát, drága kalapot és ékszereket, mintha ez mind kifutna az ellenőri fizetésből, hanem mert ő nagysága maga szerzi meg magának, amire szüksége van. És pedig olyan módon, amely se neki, se a férjének nem válik díszére. Ha Kajetán úr ezt nem tudja, hát érdeklődjék egy kicsit jobban a házatája iránt. És ha tudja, akkor meg ne beszéljen a tisztességről. Hogy ez a másik? Ez beszél erkölcsről. Ez, aki csak hitvánságokkal tud dicsekedni. Ez, akinek az ingatlanai között van egy nyilvános ház is. Ez, akinek a kényelmét az biztosítja, hogy a nyomorult teremtéseknek háromszor annyi lakbért kell fizetniük, mint amennyit a tisztességes lakó fizetne. Ez beszél erkölcsről. Hanem azért mégis folyton hallotta, amit az imént a kályha mellett beszéltek. Hiába olvast el újra meg újra a kezében levő iratot, nem értette. S hiába fogott hozzá harmadszor, negyedszer, figyelmét nem tudta lekötni az elintézni való. Tovább is színlelnie kellett a munkálkodást, nem tudott másra gondolni, csak arra, ami olyan kegyetlenül izgatta. És egyszerre csak egy rettentő kétsége támadt. Hát, hogy csak bolondát eszik? Nem, az nem lehet. Juliska nem álnok. Juliska képtelen hazudni. Ha valaha megtévedne, csak szerelemből tévedhetne meg. És még ezt is megvallaná szegény öreg apjának. Nem. Ez lehetetlen. Ha a gróf megszegné a szavát, ezt ő azonnal megtudná Juliskától, aki hallani se akart az önzetlen támogatásról. Ostobaság. Ha a gróf rosszban törje a fejét, a titkolódzáson kezdi, és nem jelentkezik az apánál, akit tisztességes embernek ismer. Elűzte magától a rémképet, de nem vidámodott fel. És hasztalan tért vissza a számoszlopokhoz, az összeadást mindig előről kellett kezdenie. Észre se vette, hogy már 12 óra. Csak akkor ocsúdott fel, amikor egy szolga állott meg az íróasztal előtt. A szolga azt jelentette, hogy az államtitkár úr hivatja. Azt hitte, hogy aggóta üti meg. Elszédült, és alig tudott a lábára állni. Ha ez a fizetésjavítás, talán bele fog halni. Valahogyan mégiscsak letámolygott az első emeletre. Mindjárt bebocsájtották. A gróf leültette, és így szólt hozzá. Kedves Pető úr, egy igen kellemetlen dolgot kell közölnöm önnel. Minden jó szándékom ellenére kiszivárgott a híre annak, amit hát ön is tud, és amivel én csak jót akartam. Sajnos az indiszkréció keresztül húzta számításomat, és nekem most, ahelyett, hogy a jó szándékommal a javára lehettem volna, akaratlanul is ártanom kell önnek. Na de hát ilyen derék ember, és meg fog engem érteni. Szóval ne csodálkozzék rajta, ha majd hivatalosan is megtudja, hogy ön kimaradt azok sorából, akik előléptetésben vagy fizetésjavításban részesültek. Ön régen megszolgált már egy kis fizetésjavítást, és most önre is rákerült volna a sor. Megvallom, ön volt az egyetlen, akit valósággal hát mellőznem kellett. És hát mégse járhattam el másképpen, mert az ismert körülmények között mind a kettő kettőnket kompromitált volna, ha ön bármi nő előnyben részesül. Rajta leszek, hogy annak idején kártalanítsam önt, és addig is remélem, hogy méltányolni fogja az okaimat. Az öreg Pető boldogságában majdnem kezet csókolt a grófnak. Mégis jó, szólt magában, mielőtt felballagott a harmadik emeletre, ha az embernek egy kis protekciója van.
Elhangzott protekció. Ambrus Zoltán novelláját Harkányi Ödön olvasta fel. Szerkesztette Szabó József. Rendezte Balázs János. A hangfelvétel 1970-ben készült, és legutóbb 1970. október 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.